tulajdonképpen egy kérdéskör körül forog. Akörül forog, hogy Pálnak meg kéne győzni a korintusiakat arról, hogy ő szereti őket. Most gondold el ezt a problémát, hogy van egy személy, akit meg kéne győznöd arról, hogy te nagyon szereted őt. De hogy állnál neki ehhez a problémához? És történetesen, ha ez a személy a te gyermeked lenne, akkor hogy állnál ehhez a problémához? Hogyan győznéd meg a saját gyermekedet arról, hogy te szereted őt? Pál apostol ebbe a helyzetbe találja magát, ugyan a korintusiak nem a saját gyermekei, de az ő lelki gyermekei. Nagyon közel állnak hozzá, nagyon szereti őket, de valahogy ez így nem ment át. A korintusiak ezt erősen kérdőre vonták. És Pál el fogja mondani ebben a fejezetben, hogy ő hogyan győzi meg a korintusiakat arról, hogy szereti őket. Ha azt kezdené sorolni, hogy mennyi mindent tesz értük, akkor könnyen legyinthetnének rá, és mondják, hogy Pál, te büszkélkedsz. Hogy most minek mondod ezt el? Ha nem mondana semmit, akkor meg azt mondják, hogy Pál, te nem teszel értünk gyakorlatilag semmit, nem érsz el semmit a mi számunkra. Hát hol van a te szereteted, Pál? Elég nehéz ezt a területet végigjárni. Hogyan győzöl meg valakit arról, hogy szereted? Pál apostol a Szentlélektől indítva három dolgot fog itt hangsúlyozni, ami az ő apai szeretetét mutatja be a gyermekei felé. És hogyha nyitva tartod a füled, a szíved, akkor meghallhatod a másik oldalról is ezt, hogy hogyan tudhatod valakiről, hogy szeret téged. Itt három erős példát látunk majd egy emberről, aki szereti a korintusiakat, és erről meggyőzi őket. Az első, ez a féltő szeretet. Nézd meg velem az első két verset. Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt, viseljetek el engem is. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Azt mondja Pál, így kezdi a fejezetet, hogy bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget. Egy kis ilyen esztelen beszédet. Mi az, hogy esztelen beszéd? Mit mondja ez Pál? Így nevezi ezt a saját mondani valóját? Hát, ha belegondolunk, akkor ez valóban elég észszerűtlen, amit Pál itt fog csinálni, hogy védi a saját apostolságát. Gondoljátok el, hogy mennyire abszurd dolog, hogy Korintusban Pálnak védekeznie kell azért, hogy ő valóban apostol, és hogy valóban szereti a korintusiakat. Ez az egész helyzet egy abszurd helyzet. És ezért mondja Pál, hogy most engedjétek meg ezt az esztelenséget, hogy mégis védekezzem. És Pál elkezdi magyarázni nekik, hogy miért beszél ilyen esztelenül. Nagyon sokat támadták Pált. Megvetették őt, kritizálták. És Pál mindeközben azt mondja, hogy én féltőn szeretlek titeket, és eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy szeplőtelen szűzként állítsalak titeket elé. A féltő szeretet lehet, hogy a te Bibliád, ha más fordítás használsz, azt mondja, hogy féltékeny szeretet. Ez gyakorlatilag ez. A féltő szereted azt jelenti, hogy féltékeny szeretet. Ezzel a fajta szeretettel beszél, erről a fajta szeretetről beszél Pál. Pál féltékeny volt? Nekem az első gondolatom a féltékenységről az nem egy pozitív dolog, az egy negatív dolog. Hogyha valaki féltékeny, az nem feltétlenül használnám ilyen környezetben. De milyen érdekes, hogy a Biblia Isten szeretetéről szól így. Azt mondja a 2 Mózes 20:5, mert én a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. Azt gondolom, hogy egy házas kapcsolatban, mondjuk én férj vagyok, tehát egy férj oldaláról a féltékenység lehet helyes, akkor, hogyha nem feltétlenül önzőségből indul ki. Lehet a féltékenység egy nagyon káros jelenség. De bizonyos helyzetekben van létjogosultsága, amikor valaki veszélyezteti egy házas pár szerelmi kapcsolatát, szeretetteljes kapcsolatát, akkor helyes érzés, helyes viszonyulás a féltékenység. Akkor bűnös a féltékenység, ha önzőségből fakad. De Pál apostol itt azt mondja, hogy én féltőn szeretlek titeket, ő nem az önzőségből beszél, hanem ahogy Isten is féltőn szerető, Pál apostol is féltőn szerető. Azért, mert Isten a legjobbat kívánja nekünk. Ezért szeret minket féltve. Félti a szívünket bármi mástól, mint ő maga. Ez azért van így, gondoljátok el, Isten megalkotott minket arra, hogy kapcsolatban legyünk vele. Erre készültünk, erre alkotott minket. És amikor az ember elszakadt Istentől, onnantól kezdve elkezdte a szívében lévő űrt betölteni minden mással, ami amivel próbálta pótolni azt a hiányt, hogy nincs kapcsolatban Istennel. De semmi nem pótolhatja ezt a fajta kapcsolatot, amire alkotott minket Isten. Semmi nem helyettesítheti. És amikor mi hívő emberek elkezdünk más dolgokat bevinni a szívünkbe, hogy az ürességünket pótoljuk, akkor gyakorlatilag Istent féltékenységre indítjuk. Mert mindezek a dolgok, amivel próbáljuk betömni a szívünket, ezek kárt okoznak nekünk. Ezek sokkal kevesebbek, mint amit Isten nekünk szán. És ez féltékenységre indítja Istent. Ő a legjobbat szánja nekünk. És akkor látja tőlünk ezt a fajta viselkedést, hogy kárt okozunk saját magunknak, ezt az ő szeretetét, féltő szeretetét felhevíti, fellobbantja. Ő nem miattunk féltékeny, hanem értünk féltékeny. Értitek a különbséget? Ez az ő szeretetének a megnyilvánulása. Isten féltőn szeret téged, és nem akarja, hogy a szíved bárki másnak ad, mint neki. Ő a legjobbat szeretné adni, és tudja, hogy nekünk ő a legjobb. Pál így viszonyul a korintusbeliekhez, féltőn szereti őket, és azt mondja, hogy ennek a másik megnyilvánulása az, hogy eljegyezte őket egy férfiúnak, Jézus Krisztusnak. Miért mondja el ezeket nekik? Én azt gondolom, hogy Korintusban a hívők teljesen mást képzeltek az apostolokról. Nem így gondolkodtak, hogy ez lenne egy apostol feladata is. Mivel Pál nem azt csinálta, amit vártak, ezért ellene mentek, nem fogadták el, amit Pál szeretne, és ezzel kihagyták Isten legjobbját, tervét. Mi volt Pál feladata? És ez nekem nagyon szólt, amikor ezen gondolkodtam. Pál úgy tekintette a feladatát, hogy a korintusi gyülekezetet egy tiszta szűzként állítsa, mint egy mennyasszonyt Isten elé. Jézus elé, aki a vőlegény. Úgy gondolkodott a gyülekezetről, mint egy mennyasszony, és azt mondja, hogy mindent megteszek, hogy annak a férfiúnak, akinek eljegyeztelek titeket, annak elébe tisztán állíthassalak titeket. Pál olyan, mint a vőlegény barátja. Van egy ilyen titulus, az Ószövetségben találkozunk vele, Izraelben volt egy ilyen személy, akit úgy neveztek, hogy a vőlegény barátja. Ő volt az, aki sok mindent megtudott arról a hölgyről, akit a vőlegény kinézett magának, és az ő véleménye alapján a vőlegény eljegyezte ezt a hölgyet. Ő volt az a személy, aki az a házasságig, míg egybekeltek, őrizte a mennyasszonyt, vigyázott rá, óvta őt. Ő volt a vőlegény barátja. Emlékeztek, Keresztelő János mutatja be magát így, hogy én vagyok a vőlegény barátja, és örülök, amikor a mennyasszonyt áthathatom a vőlegénynek. János 3.29-ben van. És Pál apostol mindent elkövetett, hogy a korintusi gyülekezet ilyen tiszta szűzként állhasson Isten elé majd. Nem tudom, mennyire furcsa neked ez a gondolat férfiként. Nőként lehet, hogy nem olyan fura. Férfiként, hogy te egy mennyasszony vagy. A hölgyeknek meg az a furcsa, amikor Isten fiainak nevez minket Isten igéje. Nekünk fiúknak az, hogy mennyasszony. Hát ez elég furcsa koncepció. De az ige szerint ő a vőlegény, és mi vagyunk a mennyasszony. És el fog jönni az a nap, amikor elé állunk, szemtől szembe látjuk őt, és azt az ige a bárány mennyegzőjének nevezi. Amikor a vőlegény találkozik a mennyasszonnyal, és egybe kettetnek, az egység megalapul. Te egy mennyasszony vagy, vésd be. És egy mennyasszony, amikor készül az esküvőre, akkor tisztán tartja magát. Készül arra a nagy napra, amire félre van téve, hogy egybe fog kelni a vőlegényével. Én emlékszem, amikor Sárival készültünk a házasságkötésünkre, akkor mennyit szorgoskodtunk, mennyit készülöttünk arra a nagy napra, mennyire fontos volt az nekünk. Miért beszél erről Pál? Azt mondja itt a harmadik, negyedik versben, nézzük, hogy miért beszél ilyen észszerűtlen módon, ahogy ő nevezi. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok és a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki odamegy hozzátok és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Miért kellett Pálnak erről beszélnie? Miért kellett a saját szándékairól beszélnie? Hát azért, mert voltak ott a korintusi gyülekezetben olyan emberek, akik család szándékkal voltak jelen. Igazából nem az Urat szolgálták, hanem a sátán munkásai voltak. Az ördög megtévesztő munkáját végezték közöttük. Azt mondja itt Pál, hogy ahogyan a kígyó megcsalta Évát. Ez egy régi történet. Ehhez vissza kell lapoznod a Bibliád legelejére, 1 Mózes 3. Pál, miért beszélsz el a régi történetről? Mert azt mondja, hogy ahogy Sátán megcsalta Évát, a Sátán ugyanúgy próbál megcsalni titeket, korintusiak, és ha végig gondoljuk, akkor ma is ezt akarja csinálni. Be akar csapni minket. Ez a Sátánnak, az ördögnek a megtévesztő munkája. Ugyanaz, mint akkor, ugyanaz, mint ma. És tudod, hogy csinálja? Hogy tele van féligazságokkal, amiket dobál, amiket mond. Nem úgy jön a Sátán, hogy egy nyílt hazugsággal odaáll a hívő elé. Mert azt a hívő egyből észreveszi, hogy ez nem. A Bibliában mást olvasok. A nyílt hazugságot egyből leleplezzük. De amikor féligazságokkal támadnak minket, na azzal már nem olyan egyszerű szembenézni. Mert abban van olyan, ami igaznak hangzik, meg van olyan, ami... És ezt a kettőt külön választani nem egyszerű. Hogy csinálta a Sátán, emlékeztek? Oda ment Évához, és azt mondta, csak ugyan ezt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Hát ebben volt igazság, félig. Isten tényleg mondott valami hasonlót, de nem ezt. Azt mondta, hogy egyetlen fáról nem ehettek. Nem az, hogy egyetről sem. Csak ugyan ezt mondta Isten. És megkérdőjelezte Isten igéjét. A következőre azt mondta, hogy amikor mondta Éva, hogy nem érhetünk hozzá, nem is nyúlhatunk hozzá, mert meghalunk. Mit mondott erre a Sátán? De hogy haltok meg? Először megkérdőjelezte Isten igéjét, utána tagadta Isten szavát, és harmadjára, emlékeztek, mit mondott? Bedobta a hazugságot. Éva, ha erről a fáról leszel, te magad is olyan leszel, mint Isten. Az ördög meg akar téveszteni minket. Megkérdőjelezi ma is Isten igéjét, ellenmond a szavának, majd bedobja a hazugságait. Azt mondja itt Pál, hogy ahogy megcsalta az ördög Évát, a kígyó, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is Krisztus iránti őszinte tiszta hűségtől. Mi volt a cél? Az, hogy eltántorítsák őket Krisztustól. Mi a Sátán célja? Veled hív, te Isten embere vagy. Te egy hívő ember vagy, amikor megtértél. Az üdvösségedet nem veheti el. De az a célja, hogy eltántorítson téged a Krisztus iránti őszinte hűségtől. Hogy a szíved ne őszintén, tisztán, osztatlanul Istené legyen. Ez a célja. És próbál ettől félrevonni, és tudod, hol támad a gondolataidban. Meg akar téveszteni. Pál itt nem a saját kapcsolatát védi, hogy tudjátok, korintusok, engem annyira bánt, hogy ti nem szerettek engem. Egyáltalán nem erről van szó, hanem Pál azt látja, hogy nem Páltól fordítják őket el, hanem Krisztustól fordítják őket el. Na, ettől volt ennyire komoly ez a téma. Támadás alatt volt az Istennel való kapcsolatuk, és azt gondolom, hogy a tiéd is az alatt van. Mindannyiunké, mert az ördög nem akarja, hogy osztatlanul álljon a szívünk Isten előtt. És amikor a szívünk nem osztott, amikor a szívünk megosztott, akkor az életünket ez beszennyezi. Akkor ez rossz döntésekhez vezet. Visszatérő kép az igében az, hogy a hívő ember kapcsolatát a Biblia Istennel egy házassághoz hasonlítja. Az Ószövetségben Jeremiás 2:2 azt olvassuk, hogy elfordultél tőlem, Júda. Hova lett az te mátka szerelmed? A te Istened érzett iránt szerelmed hova lett? És báványokhoz fordultál? Vagy amikor Isten szól az efézusi gyülekezethez a Jelenések 2-ben, azt mondja, hogy látom a te sok cselekedetedet, de a szívedben nincs ott már az első szerelem Isten iránt. Az a lánggal égő szerelem kapcsolat Isten iránt. Mert a szíved már nem osztatlanul Isten felé fordul. Én nem szeretném, ha mink ránk ez igaz lenne. Isten azt szeretné, hogy osztatlanul álljunk előttem. A Sátán félre akar vonni, be akar csapni. És nagyon ügyes. Okosabbak nem leszünk nála. Viszont leleplezhetjük ezt a támadást. És tudod, mi az egészben a legfurcsább, hogy Évát úgy csapta be az ördög, hogy látszólag egy jó dolgot kínált föl neki. Nem azt mondta, hogy itt van néhány pornóújság, vagy itt van a kábítószer, itt van a téveigés útja. Nem ezt mondta Évának, hanem azt mondta, hogy akarsz lelkibb lenni, Éva? Szeretnél hasonlóvá lenni Istenhez? Na akkor tedd, amit mondok. A jóval csapta be. A Sátán okos, ravasz és hazug. És félre akarja vonni a mi szívünket is az Úrtól. Az a leggyakoribb hazugsága, tudod mi? Hogy elhitteti azt Istenről, hogy valami jót visszatart tőlünk. Elhitteti valahogy velünk azt, hogy azért nincs nekünk valami jó, amiről mi azt gondolunk, hogy jó, és már itt kéne lenni az életünkben, mert azt az Isten visszatartja tőlünk. Ezt valahogy el akarja hittetni, és valahogy sikerül is neki néha. Tehát Isten jó. Isten tökéletesen jó. És minden jó és tökéletes ajándék tőle jön. Sehonnan máshonnan, tőle. Ha valami jóról azt gondolod, hogy nincs az életedben, akkor azt Isten még nem gondolja, hogy oda kéne adnia neked. De ne csorbuljon az ő jóságának képe előtted. Nehogy az ördög ezen keresztül belépjen, és félrevonja a te szívedet Istentől. A gondolatainkat támadja. Érdekes, nem? Az előző fejezetben olvastuk, hogy ejtsetek rabul minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez nem játék. Miért volt ez ennyire fontos? Nézd meg a 4-es verset. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, más evangéliumot, más lelket, azt mondja, akkor ti azt szépen eltűritek. Jöttek ezek a hamis apostolok, hirdettek egy másik Jézust, és a korintusiak azt mondták, hogy de jó üzenet, testvérem. Ámen. És szépen benyelték. Pált megvetették, látták, hogy ő alázatos, szelíd. A külseje megvetésre szorul, és azt mondták, nem kell nekünk Pál. Megjöttek ezek a hamis tanítók, más lélekkel, más evangéliummal, más Jézussal, és azt mondták, hogy oké, gyertek. Ennyire abszurd ez. Ezek a tanítók biztos, hogy nem egy alázatos Jézusról tanítottak. Nem egy olyan Jézusról, akinek a külsejében nem volt semmi különleges. Megvetették ezt a Jézust ezek a tanítók. Ők egy szuper Jézusról beszéltek. Egy másik Jézusról, aki nem tud megmenteni. Lesznek olyan tanítók körülötted, reméljük nem itt a Golgotában, akik más Jézust hirdetnek. Egy másik evangéliumot hirdetnek. Egy másik lélekkel szólnak. De az nem a jó hír. Az nem a megváltó, és nem vezet üdvösségre. Nem tesz szabaddá. Csavarnak egy kicsit rajta. És Pál apostol mondja, hogy ha még egy angyal is jönne, és más evangéliumot hirdetne nektek, legyen átkozott. Ha már egy picit változtatsz rajta, nem marad az a hír, nem marad az a jó hír. Újra mondom, sokszor ennek a hazugságnak az a táptalaja, hogy elhittetik a hívő emberrel, hogy Isten valami jót visszatart. Soha ne hidd ezt el. Azt mondja az ige, hogyha az mi apukánk odaadta értünk Jézust, az ő legjavát, akkor hogy ne adna oda vele együtt minden mást is. Az egész mögött ott áll az ördög, és így jót nevet rajta. Megint elhitettem a korintusiakkal. El tudtam fordítani őket az Isten iránti őszinte szerelem kapcsolattól. Az ördög is bejön, és próbálkozik, hogy Isten igéjét meghazudtolja előtted. De nem nyíltan szembeáll, hogy hello, tagadjuk az igazságot. Próbál féligazságokkal támadni. És hogyan teszi ezt? Úgy, hogy átveszi Isten útjait. Lemásolja Istennek az útjait. Erről a fejezetben még később beszélünk, de ő nem elénk áll, hogy hello, én vagyok Mr. Ördög, kövess engem, hanem úgy átvedlik, és fölöltözik, mint a világosság angyala. És nem lehet, az óvatlan ember nem veszi észre. Ez nem csak Pál idején volt így, ez ma is így van. Ma is munkálkodik így az ördög. Itt voltak ezek a hamis tanítók a korintusi gyülekezetben, nagyon nagynak tartották magukat, nagyon okos dolgokat mondtak, és közben Pált, Isten igazi szolgáját meg támadták. Pál az senki, figyeljetek ránk! És próbálták félrevonni őket. Azt mondja itt Pál, nézd meg a 4-es versben, mert ha valaki oda megy hozzátok, az apostol szó jelentése az, hogy küldött. Ezeket senki nem küldte, ezeket az embereket nem Isten küldte, ők jöttek. Pált meg Isten küldte, ő egy apostol volt. Ezek idejöttek, és ti szépen eltűritek őket, mondja Pál. És figyelj rám, hallod, amit mondok? Nem az volt a baj, hogy jöttek. Nem az volt a baj, hogy szépen eltűrték őket. Az, hogy jönnek, azt nem tudjuk megállítani, hogy halljunk hamis tanításokat, hogy jöjjenek félrevezető emberek. Az a probléma, amikor a korintusiak ezt elfogadták. Engedték, hogy a szívüket elfordítsa Páltól, és elfordítsa Krisztustól. Hamis tanítók mindig voltak, mindig lesznek. Most is vannak. Amíg a Földön élünk, ezzel találkozni fogunk. Nem azzal van a gond, hogy ők léteznek, hanem azzal, hogyha ezt elfogadjuk, amit mondanak, és elfordítják a szívünket Istentől. Figyelj, tesóm, az Úr előtt, neked és nekem felelősségünk van abban, hogy kit követünk. Amikor megismertük az Urat, megismertük a Bibliát, ez alapján felelősségünk van abban, hogy kiket követünk, hogy kit fogadunk-e vezetőnknek, tanítónak, apostolnak. Pál apostol a korintusi levélben mondta, hogy az ördög taktikái előttünk nem ismeretlenek. Tudjuk, hogy mit szokott csinálni. Ne engedjétek magatokat elfordítani a Krisztus iránti egyszerű, őszinte, tiszta járástól. Isten semmi jót nem tart vissza tőled. Minden javával megállt. Pedig úgy gondolom, hogyha semmivel sem vagyok alávaló a legfőbb apostoloknál, ha iskolázatlan vagyok is az ékes szólásban, az ismeretben nem. Különben is nyíltan állunk előttetek minden tekintetben. Pál apostol összehasonlítja magát ezekkel a legfőbb apostolokkal. És azt gondolom, hogy itt nem Péterre, Jánosra meg a többiekre gondol, hanem ezekre a hamis tanítókra. Hát mi nem vagyunk semmivel alávalók, mint ezek a fő-fő-fő muftik, ezek a nagy-nagy-nagy apostolok, akiket ti elfogadtok vezetőknek, ők a hiper-szuper apostolok. Hát mi semmivel nem vagyunk alávalók tőlük. De miért hasonlítja magát Pál velük össze? Nem arról beszéltünk, hogy nem jó máshoz hasonlítani magunkat? Hát azért hasonlítja ő magát velük, mert Korintusban ezt meg kellett tennie. A helyzet megkövetelte. Azt mondja, hogy lehet, hogy én iskolázatlan vagyok ékes szólásban, de ismered bennem. Abban az időben a görög kultúra hatása miatt, hogyha valaki nagyon szépen tudott szólni, azt nagy becsben tartották. Ékes szóló volt, szófordulatok, okos beszéd, retorika. Na Pál nem ezt a fajta stílust képviselte. Ő nem volt ilyen nagy formátumú szónok. Ő egyszerűen az igazságról beszélt ismerettel. Én azt gondolom, hogy Pál is tudott volna okosan szólni, mert elképesztő elméje volt. Ez a leveleiből átjön. Brilliáns. De ő úgy döntött, hogy nem ékes szólással beszél, nem emberi bölcsességgel beszél, hanem a lélek megindító erejével. A szavakkal nagyon sokat el lehet érni úgy, hogy mögötte nincs Isten ereje. De Pál azt mondta, én el sem indulok ezen az úton. Én azt szeretném, hogy Isten munkálkodjon. Van egy történet erről, hogy egy baráti társaság összejött egy vacsoránál, és ők... Az volt a szokásuk, hogy amikor lement a vacsora, akkor mindenki fölállt, és mondott egy beszédet, ami a többieknek, az ott asztalülőknélhez szólt. És volt egy híres színész közöttük, fölállt ez a színész, és nagyon drámai és átható módon elmondta a 23. Zsoltárt, és hú, neki le volt nyűgöző, meg is tapsolták, leült, és a beszédek végén utoljára következett ez az ember, aki egyáltalán nem volt nagy szónok, és ő is a 23. Zsoltárral készült. Fölállt, és elmondta, nem volt benne semmi megindító, ahogy beszélt, de teljes csönd volt az asztalnál. Amikor lement a vacsora, ez a színész odament ehhez az emberhez, és azt mondta, hogy nagyon, nagyon meghatotta, hogy mondta ezt a Zsoltárt. Én ismerem a Zsoltárt, te meg ismered a pásztort, akiről a Zsoltár szól. Pál apostol azt mondta, hogy nem tudok olyan ékesen szólni, mint ezek, de van ismeretem. Ismerem Jézus Krisztust. És ez az ő ereje. Ebben állt az ő apostolsága. A második dolog, amivel igazolja a szeretetét előttük, az a nagy lelkűsége. Olvasom a 7. versről a 12-ig. Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok? Mert ingyen hirdettem nektek az Isten evangéliumát. Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Makedóniából jött testvérek pótolták. És attól, hogy én terhetekre legyek, minden tekintetben tartózkodtam és tartózkodni fogok. A Krisztus bennem lévő igazságára mondom, hogy ettől a dicsekvésemtől Akhája vidékén sem fognak megfosztani. Miért? Mert nem szeretlek titeket? Isten tudja jól, Isten jól tudja azt. De amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik arra keresnek alkalmat, hogy amivel dicsekednek, abban olyannak bizonyuljanak, mint mi. Pál apostol, amikor elment Korintusba, akkor nem terhelte meg a gyülekezetet azzal, hogy ők tartsák előtt. Erről beszélt a korintusi levél korábban, hogy ő neki, mint egy lelki munkásnak joga lett volna elvárni azt, hogy amikor a lelki javakat ad a korintusiaknak, ők anyagi javakkal segítsék őt, támogassák őt, elvárhatta volna ezt. De azt mondja Pál itt, hogy én nem vártam el tőletek, sőt, amikor anyagi szükségben voltam, inkább tűrtem, vagy más gyülekezetektől fogadtam el támogatást, ahogy itt mondja, fosztottam ki, de tőletek nem kértem semmit. Hogy azzal az üzenettel, amivel jöttem, azt ingyenessé tehessem számotokra. Inkább áldozatot hozott, máskor dolgozott, csak hogy ne kelljen a korintusiaktól pénzt kérnie. Más szóval, a korintusiaknak egy fillérjébe se került az, semmi áldozatba nem került az, hogy Pál apostol, egy apostol szolgált nekik. Ez nekik semmiükbe nem került. És mi volt ezért a köszönet? Hálások voltak érte? Nem. Megvetették Pált. Egészen megdöbbentő, nem? Hogy hálások voltak érte? Nem. Támadták ezért, hogy Pál, te nem fogadsz el semmit. Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, 7. vers, hogy ti felmagasztalhassatok? Talán bűnt követtem el akkor, amikor nem fogadtam el tőletek pénzt? Azért egy elég szarkasztikus kérdés ez. Pál feladta a jogait. Tudod, miért fontos ez a terület? Mert a hamis tanítók egyik lebuktató területe ez. Amikor valahol hamis tanítás van, ahol valahol hamis vezetők vezetik a szolgálatot, ott a pénz az mindig tisztázatlan. A pénz körülött mindig ilyen csúsztatások vannak. És Pál apostol azt mondja, hogy én inkább nem kértem a gyülekezettől semmit, csak hogy nehogy összehasonlíthassanak engem ezekkel a hamis tanítókkal, akik ott vannak Korintusban. Bűnös vagyok, vagy rabló talán? Inkább más gyülekezeteket fosztottam ki. Hát tudjuk Pálra, hogy nem fosztott ki senkit. Ez azt jelenti, hogy Filippiből meg Tesszalonikából önként támogatást küldtek Pálnak, és ő örömmel vette, és hálás volt érte. De nem akart semmi alapot adni arra, hogy össze tudják őket hasonlítani egy alapon ezekkel a hamis tanítókkal. Ez Pál apostol szeretetének a jele, ha belegondoltok. Az a furcsa dolog, hogy a korintusi gyülekezetben azért nem hálásak voltak, hanem támadták Pált. Ezért az áldozathozatalért. Ezért a nagy lelkűségért. És tudom, mi a megdöbbentő, vagy jobb, ha tudjuk, hogy ez itt a földön elő fog fordulni. Akkor is előfordult, és elő is fog. És ezért kell, hogy egy ember, aki szolgálja az Urat, a gyülekezetben szolgál, a mennyre nézzen. Lehet, hogy már elmondtam ezt a történetet nektek. Volt egy misszionárius házaspár, aki egész életében Afrikában szolgált az ottani embereknek az evangéliummal. És életük végén egy idős házaspárként tértek haza az Egyesült Államokba, New Yorkba, és ugyanazon a hajón jöttek, amin Theodore Roosevelt, aki egy szafari kirándulásról jött meg. És amikor megérkezett a hajó a kikötőbe, tele volt a kikötő fotósokkal, tele volt újságírókkal. És nem a misszionárius házaspárhoz szaladtak, hanem Roosevelt elnökhöz. És örültek, hogy visszatért a kirándulásáról. És amikor ez az idős házaspár elment a hotel szobájukba, ott New Yorkban, akkor a férfi nem fölindult volt, és keserű volt a szívőn, és mondta a feleségnek, hogy tudod, ez engem meg felzaklat, hogy az elnökünk hazatér egy kéthetes kirándulásról, és ilyen ovációval fogadják, mi egész életünkben az Urat szolgáltuk, és senki nem jött ki elénk. Amikor hazaérünk, nem volt itt senki, hogy fogadjon minket. És a felesége nagyon jó választ adott rá. Azt mondta a férjének, hogy drágám, még nem vagyunk otthon. Ez egy nagyon erőteljes igazság szerintem mindenkinek, aki szolgálja Istent. az elismerés, az ajándék, a jutalom az ott fönt vár ránk. Ott látják jól a dolgokat. És hogyha úgy érzed, hogy áldozatot hozom másért, és nem köszönük meg, sőt, megvetnek érte, akkor legyen ez egy jó példa, amit Pál tett. Egyszerűen engedd el. Mert ott fönt nem így fogsz járni. A harmadik dolog, amit Pál fölhoz, ez az aggodalom, amit érzett a gyülekezetért. Ami igazolja Pál szeretetét a korintusiak felé. Nézd meg, így kezdi a hamis apostolok leírásával, 13. vers. Mert az ilyenek állapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostoloinak adják ki magukat, nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy a szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Ezek a hamis apostolok nem vettek föl egy pólót, hogy hello, én hamis apostol vagyok, hanem felöltöztek, úgy a viselkedésükben, meg minden küllemben, mintha egy apostol lennének, mintha egy Istent szolgálnák. Felvették ezt a viselkedést, a külső dolgokat, és ezért olyan kiakasztó, hogy a korintusiak így a külső alapján ítélték meg Pált, és hogy Pál, te olyan gyenge megjelenés vagy, meg a beszéded, abban sokkal jobbak ezek a hamis apostolok, nekik van kiállásuk, van beszédük, de az egész csak egy látszat volt. A világosság angyalai voltak ezek, vagy bocsánat, a világosság angyalaiként tűntek fel, de nem voltak azok. A Bibliában három mód van a sátán taktikájának leírására. Ahogy eljön a sátán, az egyik, ez a körmönfont kígyó, amit ott az Édenkertben látunk, az előbb beszéltünk róla. Van a másik, az ordító oroszlán. Az Péter levelében olvasok, és a harmadik, ez, amikor felöltözi magát a világosság angyalaként, hogy megtévesszen, és tudod, mi sokszor a vallás nevében jön, amikor úgy tűnik az egész, mintha valódi lenne, mintha ez tényleg Krisztusról szólna, de nem róla szól. És pont ez a hamis hatástalanítja az igazit az életünkben. Pál beszél a hamis tanítókról, és most azt mondja, hogy milyen egy igazi apostol. Nézd meg, így folytatja, 16. vers. Ha megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Most Pál apostol is elkezd dicsekedni. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül, a dicsekvésnek azzal a merészségével, ezzel a merészségével. Mint hogy sokan dicsekednek te szerint, én is dicsekedni fogok. Hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűrítek az eszteleneket. Mert eltűrítek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki zsákmányul ejt titeket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Szégyenkezve szólok, mint hogy ehhez mi gyengék voltunk. Pál apostol elkezd dicsekedni. Azt mondja, hogy esztelenül szólok, hát hadd szóljak egy kicsit úgy, ahogy ezek az emberek szólnak. Ha ők dicsekednek, jó, hát akkor dicsekszem én is. Elmondjam? Rendben, elmondom. És figyeld meg, a fejezet hátra levő része erről fog szólni. És még mondja maga is, hogy hát most nem az Úr szerint szólok. Megnyugodhatunk, ez most nem egy ilyen igény kívüli, ennek semmi helye nem lenne. Ez bekerült a Bibliába, ezt a Szentlélek ihlette. De Pál apostol annyira zavarba volt, amikor magáról kellett beszélnie. És azt mondja, hogy ez nem az Úr szerint van. Emlékeztek, Pál azt mondta a 2 Korintus 4:5-ben, hogy én nem magamról szólok. Ez nem az én rólam szóló beszéd. Szerintem nagyon ciki volt ezt Pálnak leírnia. Így bénának érezte, hogy ilyen dolgokat kell leírnia, de erre kényszerítették. Ha ők dicsekednek, akkor most hallgassatok meg engem is. Hiszen ti okosak vagytok, 19. vers, eltűrítek az eszteleneket, eltűrítek, ha leigáznak titeket, ha élősködnek rajtatok, zsákmányul ejtenek titeket, hatalmaskodnak rajtatok, arcülütnek benneteket. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen egy hamis munkának a gyümölcse, és milyen módon munkálkodnak, itt a lista. Ez a leírása. Ezek az emberek ezt szeretnék elérni. Leigáznak. Nem a kegyelmet tanítják, hanem a törvényt. És elszedik a szabadságot a hívő embertől. Élősködnek. Anyagilag visszaélnek a hívőkkel. Kizsákmányolnak. Nem azért jönnek, hogy ők szolgáljanak, hanem őket szolgálják. Hatalmaskodnak. Nem Jézust emelik föl, hanem magukat. És arcul ütnek, hát nem gondolom, hogy fizikailag értette, de amiket mondanak, az kárt okoz a hívőknek. Ezek nem pásztorok, ezek béresek. És a korintusi emberek meg annyira meg voltak tévesztve, hogy itt voltak ezek az emberek, elszedték a szabadságukat, anyagilag visszajöttek velük, kárt okoztak nekik, és ők inkább őket fogadták el, mint párt. És mondja nekik a 21. versben, hogy fiú, ne haragudjatok, de mi túl gyengék voltunk ehhez, hogy ezeket végigcsináljuk. Ehhez mi nem voltunk elég erősek. És figyeld meg, mit mond Pál. Ez egy igazi apostolnak az ajánló levele. Ez az ön életrajz. Figyelj. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok. Merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok. Én még inkább. Hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között. Fáradozásban és vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van a naponkénti zaklatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki batránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őrizetette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Ki szeretne apostol lenni? A kulcsige vers a 28-as. Vajon jól látni, hogy így lehajtjátok a fejeteket. Hol az a 28? Ezen kívül még ott van a naponkénti zaklatásom és az összes gyülekezet gondja. Ez a legtöbb probléma, ami ide le van írva, egyenként is sok lenne, de a legtöbb probléma, ami ide le van írva, ezek ilyen külső dolgok. Ezek ilyen Pált kívülről érő események. De a 28-as az nem ilyen. Az az, ami Pált belülről szorította. Ha nem szeretné őket, akkor ez a vers nem lenne ott. Azt mondaná, hogy ja, bajba vagytok, srácok? Kit érdekel? Megrántja a vállát és megy tovább. De azt mondja, hogy itt van minden nap az én küzdelmem értetek. Az aggodalom, hogy ti jól legyetek. És az összes gyülekezet gondja. Pál szívét ez nyomta igazán. A többi próba az külső nyomás volt, és alkalomszerű. Jött, aztán elment, de ez minden nap ott volt. Szerette-e Pál a korintusiakat? Hát de még mennyire. Szerintem Pál nem örült annak, hogy erről kell írnia. Ezt írja az első versben, a 16. versben, a 17. 21. verset, és azt mondja, hogy esztelenül szólok. De le kellett írnia. Ezek a hamis tanítók hencegnek, hogy mit tettek, értetek? Na most hallgassatok meg engem. A példabeszédek könyve írja azt, hogy felelj meg a bolondnak a neki megfelelő módon, hogy megszégyenüljön ostobaságában. Nézd meg, hogy mit tett Pál. Hogy mit szenvedett el, azért, mert szerette Jézust és szerette a gyülekezetet. Krisztus szolgái. 23. vers. Esztelenül szólok. Én még inkább. Hiszen többet fáradoztam, többet börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemen. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek. Ezeket szenvedte el Jézusért. Ha nem lett volna apostol, akkor ezekre sose találkozott volna. Igen sok verést kaptam. 3-szor megverték a pogányok. 5-ször egy 39 botütést kapott a zsidóktól. Az abcselben csak ennek töredékét látjuk. Ez a teljes lista. És a végén mondja is Pál, hogy tudom, hogy hihetetlen, de Isten tudja, hogy nem hazudok. Ezen mind átmentem. Az a megdöbbentő nekem, amikor Isten elhívta Pált szolgálatra. Emlékeztek, Damaszkuszba ment, ott eljött Anániás, és Isten szólt Pálhoz, és előre elmondta, hogy ezeket el fogja szenvedni. Ha nekem elém teszi, ette volna Isten azt, ami rám vár így a szolgálatban nehézségként, én nem indultam volna el. Az én listám nem is hasonlítható ehhez. De így a közelőbe se ér annak, amin Pál átment. De ha előre mondja Isten, hogy Tamás, ezeken át fogsz menni, ezeken át fogsz menni. Azt mondtam, hogy uram, akkor inkább megyek arra. Nekem nem mondta, de Pál elindult. És minden nehézségen ment tovább. Pál más volt. Küzdött Krisztusért, és nézd meg a következő lista, a 25. vers közepétől. Háromszor szenvedtem hajótörést, egy ét és egy napot hányódtam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, rablók között, népem között, pogányok között, városban, tengeren, áltestvérek között. Fáradozásban, vesződtségben, gyakori vírasztásban, éhezésen és szomjazásban is így folytatja. Ezekre azt mondanám, hogy ezek a körülményekből adódó szenvedések, nem? Hát ez bárki mással is megeshetett, hogy hajótörés szenved, hogy éhezik, fáradt. De amikor olvassuk Pál történetét, olvasd el az abcsát, nem az a gyanút, hogy ezek nem véletlenül történnek? Mint az ördög keze ott lenne benne. Igen sok verést kaptam, mondjad. Itt meg az a gyanú, mint a Pál hátán egy nagy céltábla lett volna, amire az ördög előszeretettel lövöldözött. Üldözték a pogányok, üldözték a zsidók, és még az ördög körözési listáján is valószínűleg élen állt Pál. Na, őt kell elkapnunk. Meg kellett állítaniuk, mert ő Isten szolgálta. Utazott. És ez az utazás kényelmetlenséggel járt. Ma is nagyon fárasztó utazni, nem tudom, hogy te hogy éled meg, de akkor nem volt repülő, kocsi, luxus dolgok. Amikor utazott, kimerült. Amikor utazott, fázott. Átfázott a csontjaig. Volt, hogy nem volt mit ennie. Volt, hogy nem volt megfelelő öltözete. Külön írt Timóteusnak az egyik levelében, hogy hozd el a kabátomat. Itt fagyoskodom. Én a töredékétől bedobtam volna a törőközőt. Nem? Lehet, hogy mindig vagyunk ezzel. Amikor ilyenek értek volna, így elgondolkodtam, hogy meg vagyok őrülve, hát mit csinálok én? Isten szolgálom, és ilyen dolgok járnak. És a legdurvább az egészben az volt, hogy akikért csinálta, a korintusi gyülekezet még is röhögték Pált. Na ez aztán... itt küzd, szenved, teszi, és közben a korintusiak, tudom, hogy Pál, nem is hiszik, hogy te apostol vagy. Told el a biciklit. És miért tudott Pál tovább menni? Mert ő Isten szolgálta. Én azt gondolom, hogy neki is rosszul esett. Neki is nehéz volt. Ő se szeretett fázni, ő se szeretett nélkülözni. De amit tovább vitte az, hogy Isten szereti, és ezt őt érte teszi. Azt mondja az egyik levelében, hogy Krisztus szeretete szorongatta őt belül. Ha valakinek nehéz élete van, lehet, hogy azt mondod, hogy Tamás, hallanád az én történetemet. Ha valakinek nehéz élete van, az önmagában még nem igazolja őt, hogy ő Isten embere. Sok embernek van nehéz élete. De Pál apostol ezt önként választotta. Ez a különbség. Ő élhetett volna máshogy, de ő Istent akarta szolgálni. Korintusiak, tudjátok azt, hogy miért mentem én át ezeken mind? Mert szeretlek titeket. És a legnagyobb küzdelme, amit mondtam itt a 28-as versben van leírva, ezek nem ezek a külső dolgok voltak, hanem a gyülekezet mindennapi gondjai. A többi gond a testét gyötörte, ez meg a szívét. Mióta apa vagyok, ezt pontosan tudom, hogy ez hogy működik. Amióta pásztor vagyok, ezt jobban tudom már, hogy hogy működik. Amikor azok az emberek, akik fontosak nekem, nehézségeken mennek át, vagy Isten helyett valami mást választanak, az nagyon tud fájni ott belül. Miért törődött Pál ennyire ezekkel az emberekkel? Mert szerette őket. Az a legviccesebb nekem, hogy ezt elmondja ezeket a történeteket, és az utolsó, amit felsorol itt a 32. versben, ez egy ilyen röhelyes ahhoz képest. Ez egy ciki, nem? Hogy a nagy Pál apostol Damaszkuszból egy ilyen hordóval leeresztették a falon, és így menekült meg. A nagy Pál apostol. Na ez az a sztória, amit a törvénytanítók így nem mondtak volna el. Nem? Mert ez így mennyire béna. De Pál apostol elmondta. Ő nem magát emelte fel. Pál azt mondta a Filippi beliekhez írt levélben, hogy ahogy megragadott engem Krisztus, én is megragadom őt. Az Apcsel 20-ban olvassuk az ő életének mottóját. Azt mondja, még az életem sem drága, csak hogy elvégeztessem futásomat. Pál története igazolja azt, hogy ő szereti a korintusiakat. A korintusi gyülekezetnek tudnia kellett, hogy Pál szereti őket. És most az ők körük volt, hogy szeressék Pált. Isten gyermeke vagy te is, még én is. Az, amiről Pál beszélt, hogy hogyan vállalt áldozatot, hogyan tette ingyenesé az evangéliumot, és hogy miken ment át a korintusiakért, az igaz ránk nézve Jézus viszonyában. Nem lehet kétséged afelől, hogy Jézus mennyire szeret téged. Hogy miken ment át, érted és értem. Hogy ő mekkora áldozatot vállalt azért, hogy nekünk ingyen lehessen üdvösségünk. Sose vedd természetesnek azt, hogyha valaki áldozatot hoz, erőfeszítéseket hoz azért, hogy neked valami áldás lehessen az életedben. És mennyire igaz ez elsősorban Jézus Krisztusra, aki kitárta az ajtót a mennyben nekünk, azzal, hogy meghalt a kereszten. Jézus Krisztus szeret téged és engem. És most a mi körünk jön, hogy szeressük őt. Ha valami a szívedben konkurál Istennel, hogyha úgy érzed, hogy beszennyez valami téged, mint Jézus mennyasszonya, más dolgoknak is adod magad, nem csak az Úrnak, akkor érdemes lenne ezt itt Isten előtt letenni, megvallani, megtérni ebből. Te egy mennyasszony vagy. Krisztus mennyasszonyai vagyunk. És egy utazáson vagyunk, és ott fogunk állni majd a mi vőlegényünk előtt. A legnagyobb áldás, amit adhatunk Jézusnak, ha tisztán, szeplőtelenül adjuk át magunkat mennyasszonyként. Mennyi atyám, köszönöm, hogy szóltál hozzánk ebből a fejezetből. Köszönöm, hogy leleplező ez a fejezet, Uram. Köszönjük, hogy beszélsz a hamis tanítókról, és figyelmeztetsz minket, Uram. Hogy ne fordítsa el semmi a mi szívünket és gondolatainkat tőled. Én köszönöm, Uram, hogy te a legjobbadat adod, Uram, és féltőn szeretsz. Nem akarod, hogy bárki más ott legyen a szívünk trónján, mert arra te vagy méltó. Az a legnagyobb áldás az életünknek, hogyha azon a trónon te ülsz. Amikor előtted hajtunk térdet, amikor a te akaratodra mondjuk, hogy legyen az meg számunkra. Uram, bocsáss meg, hogyha a szívünket valami félre vonja, hogyha felgerjesztjük benned ezt a féltékeny szeretetet. De köszönöm, Uram, hogy nem engedsz el. És így kérlek, hogy bármelyik testvérem, de igaz ez, mint akkor ott a korintusiakra, hogy valaki vagy valami félre vonta őt a Krisztus iránti őszinte valódi szeretettől, akkor kérlek, hogy te legyél most az, aki a szeretet kötelékével visszavonod az ő szívét. Tudjuk, Uram, hogy te semmi jót nem tartasz vissza tőlünk. Sőt, azt mondja az igét, hogy minden gondolatod jó, és annyi jó gondolatod van felőlünk, mint a tengerpartján a homok. Aki nekünk adta Jézust, hogy ne adna vele együtt minden mást is. Uram, azt kérjük, hogy segíts nekünk újra oda tenni a szívünket eléd, hogy első szeretet lángjával éghessünk számodra. Hogy ne legyünk olyanok, mint Izrael, aki elhagyta az a mátka szerelmét, és bábányok felé fordult. Mi szeretnénk téged szolgálni. Teljesen ismerni a te szeretetedet, ismerni téged, és válaszolni rá. És köszönjük, hogy emlékeztetsz minket erre. Hogy ez a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és teljes erődből. Imádkozom, hogy ezt írd fel a szívünkre ma. Szeretnénk úgy állni majd előtted azon a napon, mint egy tiszta mennyasszony, aki félretette magát a vőlegény számára. Nem osztozott magával az életén semmi mással, senki mással, csak az Úrért él. Hadd legyünk ilyenek, Uram. És Uram, ugyanebben a levélben olvastuk, a korintusi levélben a szeretet himnuszát, Uram, hogy mit érne az életünk szeretet nélkül. Uram, imádkozom, hogy a Szentlélekkel tölts be minket ma is, újítsd meg ezt a szeretetet bennünk. Így tudjuk szeretni egymást, így tudjuk szeretni az elveszetteket is, Uram, de elsősorban téged. Köszönjük a mai alkalmat, ezt a vasárnapot, és hogy megáldasz minket, hogy szóltál hozzánk, hogy itt vagy velünk. Áld meg a közösségünket is, Jézus Krisztus nevében. Amen.